Köszöntök mindenkit sok szeretettel. Hát egy óriási témához érkeztünk, a tápanyagkiegészítők témájához. A sorozat korábbi előadásain úgy hallottam, már többen jelen voltak, egészen sokan. És ez a téma, a tápanyagkiegészítők témája, hát úgymond egy haba tortára, stílszerűen fogalmazva. Nagy kérdés, ellentmondásos kérdés. Fogyasszunk, ne fogyasszunk? Ha igen, mit? Ha igen, mikor? Kinek, hogyan? Milyen módszerekkel? Nem állítom azt, hogy én most ebben a szintiszta igazságot már, mint hogy csak én fogom kimondani. Én azt a vélekedést fogom megfogalmazni, amit az elmúlt 10 év alapján kialakítottam magamban. Én magam is számtalan esetben konzultáltam magasan képzett szakemberekkel, termékgyártókkal, ugye az antioxidánsoktól kezdve a növényi kivonatokon át, a legkülönbözőbb termékek kapcsán általában engem is megkeresnek, elmondják a hatóanyagtartalmat, elmondják a hatásmechanizmust, és volt alkalmam megfontolni, úgy mondom, volt alkalmam megfontolni, átgondolni ezt a kérdést. Meg fogják látni, hogy szerintem mértéktartó az álláspontom, ami szerintem nem megalkuvást jelent, hanem a szó valódi értelmében én számomra mértéktartást. Ez azt jelenti, hogy a javaslatok bizonyos részeiben konkrétan meg fogok fogalmazni vélekedést, de vannak kivételek. A tápanyagkiegészítőről, ezt előre bocsájtom, a tápanyagkiegészítőkről, ha azt mondanám, hogy senkinek nincs rá szüksége, akkor hazudnék. Ha azt mondanám, hogy mindenkinek szüksége van rá, akkor is hazudnék. Ezért van szükség arra, szerintem, hogy ezt a kérdést komolyabban megfontoljuk és kibontjuk. Az élelmiszeripar sokat tesz azért, hogy tönkre menjünk, röviden fogalmazom meg egyik-másik eladásomnak a tartalmát. Ezt hosszabban is elmondhattam volna. A lényeg persze az a kérdés, hogy az élelmiszeriparnak melyik ágáról van szó, melyik élelmiszeripari ágazat. Főszabályként azt mondom, az élelmiszeripar elmozdult egy olyan irányba, amit nem tartunk hasznosnak. Röviden és tömören. Ez az irány a pénz motiválta, a pénz diktálta irány, aminek a fő mozgató ereje nem a fogyasztó, hanem a fogyasztónak a pénze, köszönöm. És ez két külön dolog. Ha a fogyasztó szervezete a cél, akkor egészen más lenne a kínálat. Ha a fogyasztó pénztárcája a cél, akkor is más. Ezért az a kérdés, hogy a nekünk fogyasztóknak mely részünket célozzák meg a gyártók. Kérem, hogy olvassák el a felírt gondolatokat. Az élelmiszeripar olyan élelmiszereket gyárt, erről majd még néhányszor fogok beszélni, amelyek szépek, de nem jók. Tehát szépek, de nem jók. Kellemes ízűek, kellemes illatúak, és azt mondhatnánk, hogy hamar elkészíthető, kényelmes megoldást nyújtanak. De a kényelmes megoldásnak súlyos ára van. Súlyos ára van, amit mind a mai napig sokan fizetnek. Az a kérdés, hogy aki megfizeti, megfizette ennek az árát. És itt nem pénzben, nem pénzről beszélek önmagában, hanem ennek az eszmei, akár a megbetegedések oldaláról való áttekintését, akkor az változtat-e a szokásain? Az élelmiszeripari termékek finomítottak. Mi az, hogy finomított termék? Csalóka a kifejezés, mert a finom szót említettem benne. A finomított élelmiszer hiányos. Valamit kivettek belőle, hogy finom legyen. Persze itt nem a finom szó, ugye nem az ízben való finomságot jelenti, hanem az állományban, illetve az összetételi tekintetben egyfajta finomítási művelet soron ment át az élelmiszer. A híres nevezetes gabonafinomítás mit jelent? Csíra és korpa eltávolítása. Mit jelent az olajfinomítás? Persze most az ételnek használt olajra gondolok. Tehát ugye az olajnak milyen illata van? Egyáltalán illata van az olajnak, vagy nem illata van? Azt mondják, hogy hát bizony vannak kellemetlen aromák is a napraforgó magban, vagy a különböző olajos magvakban, és hát én bizony hallottam, hogy valaki kipróbálta az extra szűz, hidegen sajtolt olajat, és azt mondta, hogy legyen bármilyen egészséges, köszönöm szépen, ebből én többet nem eszem. Valahogy a mellékíz a kellemetlennek tartott vagy tűnő ízek miatt lényegében hát az egészség és élelmiszerekről egyes emberek lemondanak, mondván inkább fogyasztom a szintelen, úgy mondom szintelenített, szaktalanított, illatosított, a szakmában úgy nevezik dezodorált, ez egy szakkifejezés, nem a parfüm értelemben természetesen, dezodorált, és Tehát teljesen, hogy úgy mondjam, szintelen szaktalan rendszerről van szó. Ez az olaj, a finomított étolaj, ami már alig emlékeztet arra, hogy miből is indultunk ki. Gyártáskor a tápanyagok egy része elveszik, és az élelmiszerre az jellemző, hogy tárolják az élelmiszert. Hadd kérdezzem meg, hogy az élelmiszerek döntő része az hűtve tárolható, vagy tárolt az üzletekben, vagy pedig hűtés nélkül tárolt. Mert a kettő között érdemi különbség van. Mondhatnánk, hogy hát ugye hűtőpultokat is látunk ugye a bevásárló központokban, de tudjuk, hogy ha csak hűtőpultok lennének, akkor azt nem bírná el egy cég, vagy egy kereskedelmi egység sem. Ezért az élelmiszerek döntő többsége hűtés nem igénylő termék. Ennek van egy hátránya. Több hátránya is van, én egyet mondok. A mai témánk szempontjából kezelni kell, hogy az tárolható legyen a szobahőmérsékleten. Kezelni kell. Antioxidánsokat adnak hozzá, és mindig el kell mondani, hogy a termékhez az antioxidánst miért adják hozzá. Miattunk, vagy a termék miatt? Költői a kérdés. Természetesen a terméket védi. Az ipar nagyon szeretne bennünket is, hát legalábbis bízunk benne, hogy azért minket is időnként szeretne védeni, alapvetően a termékét védi. Az iparnak a fő tevékenységi köre, hogy megvédje a termékét a romlástól. Mire hozzánk ér egy termék, nagy kérdés, hogy mennyi antioxidáns, mennyi vitamin, mennyi értékes anyag van benne. Persze ezt is mérik, ugye vannak tárolási kísérletek. Summa summarum, ugye a hűtésnek mi az előnye? A hűtés csökkenti a kémiai reakciók sebességét, nagyjából felére, harmadára. Ezért a hűtőben tárolt élelmiszer fele annyi, illetve bocsánat, kétszer annyi, illetve háromszor annyi ideig tárolható el. Van-e olyan technikai megoldás, amivel hűtőszekrény nélkül is a termék megőrzi az értékét? Köszönöm. Hát a levegőt kiszippantják, igen, de hát a vákumcsomagolás, vákumtöltés lényegében légritka teret hoznak létre a kupak és az élelmiszer között. Tehát egyrészt ugye a vákumnak több előnye is van, oxigén kizárásos tartósítás úgy mondják, illetve hát ha nincs levegő benne, akkor valószínűleg gombák, illetve hát károsító erjedést okozó komponensek sincsenek benne. Tehát igenis azért azt állítom, hogy hűtés nélkül is lehet viszonylag jól tárolni, de a vákumcsomagolás nagyon költséges megoldás. Az élelmiszeripar nagyon elsajátította azt, hogy hogy lehet úgynevezett látszat élelmiszereket létrehozni, olyan, mint a vattacukor. Ugye, hogy szép, nagy és színes, és alapvetően, mint a lufi, nem is érezzük, hogy van-e valami komoly tartalom benne. Az ipari léggömbök, hát én csak így szoktam nevezni, virtuális látszat élelmiszerek, a fagydal tipikusan egy ilyen élelmiszer, különböző krémek, habok, amelyek szép, nagyok, szép levegősek, hát és még a kenyerek területén belül is ugye a térfogat növelt termékek, mivel a fogyasztó ugye térfogat érzékeny. Gondolom már kívülről fújják a régi hallgató, hogy a kenyereknél el szoktam mondani, hogy a pék áruknál a fogyasztó térfogat érzékeny, nem tömegérzékeny. A fogyasztónak a nagyság számít, azonos tömegű kenyérből a nagyobbat veszik el, ezért a pékségek között mindig nagy harc folyik, hogy mennyi térfogat növelőt használjanak. Ha csak egy nagyon picivel többet használ, már az a kenyér nagyobb lesz, és már tetszetősebbnek fog tűnni. A híres csokoládé csobogó azért jelzem, mert mindaddig, amíg ilyen fejlesztések vannak az ipar fő vonulataiban, és nem az igazi jó és hasznos fejlesztések, hadd mondjam el, az emberi tudatban, az emberi, úgy mondom, a szürke állományban nagyon jó fejlesztések vannak benne Magyarországon, főleg más országokban is. Én azért fájlalom, mert miért ilyet kell gyártani? Nagy kérdés. Miért ilyet kell gyártani? Hozzáteszem, a csokoládéről egyre több jót írnak, mint amelyek ugye antioxidáns hatásúak, sőt, kvázi lassan tápanyag kiegészítőként javasolják a csokoládét, ami számomra hát rendkívül drámai eredmény és értelmezés, főleg a világ mai állapotában, amikor súlyosan küzdünk a szív- és érrendszeri problémák, a túlsúly, a cukorbetegség, az ízületi problémák, a gombásodás ellen, amelyeknek mind-mind elősegítője. Az előbb említett termék, ki sem mondom már a nevét, nehogy ez maradjon meg információként. Szóval a különböző eladót sem igénylő, hát ilyen automaták is rendkívül sokat tesznek azért, hogy tápanyag kiegészítőkre szoruljunk, és fogok említést tenni majd arról, hogy a tápanyagkiegészítő szedés, illetve a fogyasztás az igazából akkor képzelhető és akkor szerencsés, hogyha bizonyos élelmiszereket kiiktattunk az étrendünkből, de erről mondom, lesz nem sokára szó. Szintén egy viszonylag sokat vetített ábrám, az élelmiszeripar rejtett célkitűzése az, hogy mi kötődjünk dolgokhoz. Szeretném megkérdezni, hogy lehet-e kötődni mondjuk az egészséges táplálékokhoz. Tehát a mézhez lehet-e kötődni teljes őrlésű kenyérhez? Hát ilyen kötődéseket én mondjuk. Ha valaki kötődik, az már valami nagyon-nagyon magas szint az egészségvédelemben, azt gondolom, az már az a szinte legfelsőbb szintek között, amikor valaki függ a pozitív dolgoktól. Egyébként, ha valaki elérendő célt keres, az elérendő cél, önmagában nem a függőség a probléma, hanem a függőségnek a tárgya, az amitől függünk. Ha valaki, tegyük fel, egészséges salátáktól kezd függni, hát ennél pozitív a dolgokat én el sem tudok képzelni. Persze jobban is megállt azért a sok. Salátától nem fogunk függni, azért ezt is elmondom, mert nincs mitől függjünk benne, ha csak nem a frissesség gondolata az, ami eszünkbe jut, stb. Stb. Tehát van a pozitív emóciók. Az élelmiszeriparnak a fő célja, hogy mi kötődjünk az élelmiszerhez, minél többet együnk belőle. Az élelmiszeripari gyártónak az a célja, hogy az ő élelmiszere úgynevezett nép élelmiszerré váljon. Az mit jelent? Nép élelmiszer, mondhatnám más szavakkal is. A lényeg, hogy közkedvelt, általánosan fogyasztott, nagymértékben fogyó élelmiszer legyen. Ez önmagában nem rossz célkitűzés, csak van egy gond. Ha egy élelmiszergyártó kitűzi célul, hogy az ő élelmiszert szeretné nép élelmiszer, nyilvánítatni, lásd, probiotikus joghurt, bizonyos gabonafélék, stb., akkor annak van egy hátránya. Hogyha hibázik a gyártó, akkor a nép megbetegszik, nem? Ha hibázik a gyártó, a nép megbetegszik, a nemzet. Tehát igazándiból minden élelmiszer, ami tömegcikk, betegséget okozhat, ha bármi hibát vétett a gyártó, akár szándékosan, akár nem szándékosan. Mondom a legegyszerűbb példát. Ha a magyar állam nem tesz semmit azért, hogy gyermekeink teljes őrlésű lisztből, zablisztből, rozslisztből készült kenyeret fogyaszthassanak, és amíg nem történik erre komoly forrás elkülönítés, és gyermekeink az iskolákban, óvodákban, ugye amit kapnak, fehér terméken nőnek fel, ez borítékolja a B1 vitamin, ugye a B-vitamin hiányos állapotokat, és a csontbázis rossz kialakulását. Majd utána a szakemberek könnyes szemmel fordulnak egymás felé, hogy kérem szépen, hát a magyar ember egyre rosszabb egészségügyi helyzetben van, miközben ők tehetnék a legtöbbet ezért. Az a baj, hogy mindaddig, amíg ezek a folyamatok így zajlanak, addig hát beszélhetünk ezekről, de változás nem történik. Én azt gondolom, hogy kis körben, tehát ebben a klub jellegű körben tudom ezeket elmondani. Akik itt ülnek, önök, akik ezt hallják, megtehetik. Szabadságunkban áll ezt megtenni. Még egyszer mondom, a szakmai gyűlések hosszú ideje, több mint 20 éve jelzik, hogy a gabonafélék skálájának megváltoztatásával akár a tápanyag kiegészítők terén is kevesebbet kéne fogyasztanunk. Tehát sok-sok tápanyag van, amit táplálékkal is be lehetne vinni a szervezetben. Fogok beszélni a sűrített, az úgynevezett sűrített élelmiszerekről, amelyek természetes alapúak és kvázi tápanyagkiegészítő hatást tulajdonítok én, illetve több szakember neki. A szintetikusok helyett ezt fogom majd javasolni. Műveletek. Az üzletek polcain olyan terméket találunk, amelyekből valami hiányzik. A fehér kenyér fogyasztása népbetegséget okoz. Ugye, amit az előbb is mondtam, népélelmiszer hibázik, népbetegséget okoz. Hol hibázik a fehér kenyér? Értelemszerűen a két legfontosabb résznél, a rostoknál és az antioxidánsok, illetve eszenciális zsírsavak területén. Mi az, ami megmarad a fehér kenyérben? Mert szó nincs róla, hogy abban nem marad semmi, abban sok minden marad még, ami keményítő. Tehát a cukrok, a keményítők maradnak, tudni érdemes az emberi testbe tilos keményítőt rostok nélkül bevinni. Szigorúan tilos, az emberi testbe szerintem ki kellene tenni, vagy lehet, hogy ki is vannak téve ezek a kis táblák, csak persze a kémiai módon behajtani tilos az ilyen típusú vegyületeknek. Érdekes, hogy megszoktatják velünk gyermekkorunktól, és már nem is érezzük, hogy ez igazándiból rossz. Ha tehetjük, pótoljuk vissza, illetve vásároljunk, használjunk olyan élelmiszert, amelyek úgynevezett táp egészek. Sokat tehetünk a problémák elkerüléséért, a hiányállapotok elkerüléséért. Hőkezelés. Szükség van a hőkezelésre az iparban? Azt mondjuk, hogy van, amikor igen, mert ezzel pasztőrözik, sterilezik az adott élelmiszert. Mégis azt mondhatjuk, hogy a túlhőkezelt, vagy az állandó főtt ételfogyasztás nem használ a szervezetnek. Aki csak főtt ételt fogyaszt egy étkezés során, az immunrendszer már gyengül, az immunsejtek már nem tudnak úgy működni. Nem véletlen, hogy időnként az a javaslat, hogy étkezés elején, étkezés előtt egy kis nyerssel lehet kezdeni. Ez nem más, mint üzenet. Egy borítékba zárt üzenet a testnek, hogy én ilyen módon kezdem az étkezést. Ezáltal az immunrendszer már is egy igen jó helyzetbe kerül. Ugye az étkezési leukocitózis, amiről beszéltem most, amikor a főtt étel hatására a leukociták, illetve az immunsejtek nem igazán tudnak jól működni. Szerves oldószeres kioldás hexánnal, szárítás, porlasztva szárítás szintén használt az élelmiszeriparban. Nem nevezem rossz technológiának a szárítást. Az a kérdés, hogy a szárító levegő hőmérséklete mennyi. Lehet 40 fok magasságában, 35 fokon lehet forró levegővel is szárítani, de akkor inaktiváljuk már az élelmiszerben az enzimeket. Lúgozás, savazás, feltárás, és sorolhatnám. Szóval mindezek a behatások, ennek az ábrának csak ez a lényege, ezek az élelmiszeripari behatások befolyásolják az élelmiszer belső összetételét. Hát itt egy gép, ami ugye a húsipari gép eredtentő példaként, az élelmiszeripar fejlődött. Ezt nem tudom, hogy jó vagy rossz hírként mondjam. Az élelmiszeripar fejlődött, és gépesítés terjedt el. A gépesítésnek mi az előnye? Emberi kéz érintése nélkül gyártják az élelmiszereket. Nem nyúl hozzá már az ember, nem fertőzi be, úgymond. Az ember mondjuk a kezén lévő baktériumokkal. Hátránya, hogy a gépek által tömeggyártás indítható el, és minden élelmiszer, ami tömeggyártást von maga után, vagy minden élelmiszer, ami tömeggyártással készül, egy idő után milyen lesz? Silány. Silány, gyenge minőségű. Én nem hiszek a tömegélelmiszerben, én hiszek abban, hogy az élelmiszer egyedi termék, egyedi. Ha lehet, ugye, amit otthon főzök, amit otthon készítek, az egyedi élelmiszer. A tömeggyártott élelmiszer esetében már egy furcsa, más kapcsoló lép be ebbe a képben. Igen, és amit mondtam, a behatások. A modernkori hiányállapotok hátterében az élelmiszeripar, én azt mondom, felelőtlen működése áll. A felelőtlenségen nem azt értem, hogy a hatóság nem ellenőrzi, nem szabályozza, tehát nem a hatóság felelőtlen, az élelmiszergyártók eladható élelmiszert akarnak gyártani. Eladható élelmiszer általában egészségtelen élelmiszer. Mert az egészségtelen élelmiszer, az ugye százszor is elmondom, hogy a nasolási kényszert kell, hogy kiváltson, különben nem eladható. Akkor lassabban fogy, ha egy élelmiszer véletlenül beállítja a vércukorszintünket, akkor az nem eladható élelmiszer. Az eladható élelmiszernek tönkre kell tennie a vércukorszint működésünket, hogy nasolási kényszert váltson ki. Ezért az egészséges élelmiszergyártók legtöbbször csődhelyzetben vannak, esélyük sincs. Bármilyen okos a reformtáplálkozáshoz értő technológus soha nem fog tudni olyan élelmiszert gyártani, ami olyan mértékben eladható, hogy azt egy bevásárlóközpont tartani fogja. Erre túl sok esély nincs. Ha benézünk egy bevásárlóközpontba, legfeljebb egy kis biosarkot, reformsarkot látunk, az sem azért, mert az jól fogy, hanem azért, hogy elmondhassa a bevásárlóközpont, hogy ő az emberek egészségére is figyel. Ez csak egy ilyen marketing fogás. Változik a biokémiai hatás, változik az emésztési mechanizmus, a belső szervek terhelődnek. Ha valaki megrendel egy pizzériában egy pizzát, és az kihozza a futár, ugye már el sem kell menni a pizzáért, arra kihozzák, jelzem zárójelben, hogy ez újabb környezetterhelő, ugye, hogy már motorral, ki tudja milyen autóval. Tehát a lényeg az, hogy az ilyen gyors étterem, illetve gyors étkezdékből kikerülő élelmiszerek elég komoly terhet rónak az emberi szervezetre. Hadd kérdezzem meg, például egy pizzán van-e nyers étel pizzában? És mondhatnánk, hogy zöldséges pizzát eszem, hát abban párolt sült zöldségek vannak. Ez egy tökéletes leukocitózist, étkezési leukocitózist elindító étel, savasító típusú étel. És most nem azt várom, hogy rögtön holnaptól akkor már soha semmit, csak azt mondom, hogy gondoljuk át, erre többször fel fogom hívni a figyelmet, gondoljuk át, amikor telefonálunk valakinek, vagy kérünk valamilyen, rendelünk valamilyen ételt. Sokáig működött az édenétteremben is ugye ez a kiszállítás, az éden vegetáriumos étteremben, és bárcsak növekedne a saláta rendelőknek a száma, de egy egyszerű salátát otthon is meg tudunk csinálni. Hát erről beszéltem, ez az egyik legfontosabb ábra, és szintén ezt is többször felszoktam vetíteni, mert ha gyümölcsöt fogyasztok, akkor az AB görbe jelenik meg, ugye? Hogyha pedig csokoládét, akkor a 1-es, 2-es, tehát számmal jelzett görbe fog megjelenni. Az élelmiszeripari termékeknek ez a kötelező elvárás, hogy ilyen ingadozó vércukorszintet indítson el, az egészséges élelmiszerek pedig kiegyensúlyozott lelkiállapotot, kiegyensúlyozott vércukorszintet idéznek elő és tartanak fenn. Szeretnék rátérni a tápanyag kiegészítők kérdésére. Mindeddig azért mondtam el ezt a jó pár mondatot, hogy felvillantsam, modern korunkban az a törvényszerűség, amiről Lenkei Gábor is írt a híres nevezetes könyvében, azért jelent meg, mert a modernkori ember modernkori élelmiszert fogyaszt. És a modernkori élelmiszer hiányos, népélelmiszer népbetegséget okoz. Az első szabály nem az, hogy nyúj tápanyag kiegészítőhöz, az első szabály étkezz egészségesen. Első szabály. Tehát minden olyan szokás, ami azzal kezdődik, hogy én mielőtt változtatnék valamin, a pót cselekvésbe indul, és tápanyag kiegészítőhöz nyúlok, az ilyen cselekvés nem jó. De gondolom, ezzel megint nem mondok újat. Az életmód és étrend változtatás az első lépése minden komoly szokásváltoztatási, vagy hát életmódváltoztatási törekvésnek. A lényeg, a tápanyag kiegészítőknek nem az a feladatuk, hogy pótolják, vagy kiegyenlítsék az én rossz szokásaimat, hanem a szervezet megnövekedett, tehát valami okból megnövekedett tápanyag szükségletét ellássa, kielégítse, az egészséges szervezet raktárait feltöltse, tehát ha valaki megkérdezni, ha nem vagyok beteg, fogyasszak-e tápanyag kiegészítőt, erre azt mondom, időnként szükséges lehet. Nem helyettesítheti az élelmiszereket, ugye ezt egy szakkönyvből vettem ki, azért, hogy nehogy csak az én szavaim legyenek ezek. A tápanyag kiegészítő alapelve nem helyettesítheti az élelmiszereket, sőt, így folytatja a szakkönyv, természetes élelmi anyagok nélkül a tápanyag kiegészítő sem tud felszívódni. Legyen az bármilyen jó és természetes anyag, annak a helyesebben tud, csak gyengébben. Nem olyan jó a felszívódása, nem véletlen, hogy bizonyos vitaminokat, tápanyag kiegészítőket étkezés közben, étkezés után javasolnak, hogy az elfogyasztott élelmiszerrel jól fel tudjon szívódni. Vannak kivételek, amelyek száj nyálkahártyán is felszívódnak. Természetesen, de nagyon kevés tartozik ide. Szeretném kiemelni, hogy tudatos, tervezett kiegészítésről van szó. Tehát nem hiszek abban, hogy valaki azt mondja, hogy nekem biztos valami hiányállapotom van, elmegyek a patikába vagy a bioboltba és nézek valami tápanyag kiegészítőt. Ez esetben mi hiányzik? Hát az, amit ugye az előbb mondtam, valami baj van, úgy érzem, ezért szedek valamit. Ez túlságosan ködös az én számomra. Nem tartom jónak a nem precíz, nem pontos gondolkodást. Azért, mert nekem tudnom kell, hogy nekem mi a hiányállapotom. Megkockáztatom, tudom, hogy nem szívesen járunk vérvizsgálatra. De nagyon fontosnak tartom, hogy az ember tisztában legyen a saját szervezetének a szükségleteivel. Tisztába kell lenni, hogy mennyi az adott elemből a szükségletem, C-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, stb. Ajánlom figyelmükbe a tápanyagtáblázat című könyvet. Akár a Bíró Lindner féle, tehát Bíró György Lindner Károly tápanyagtáblázat, most már van vastagabb, általában 3-5 évenként kiadják újra, hiszen változhat az élelmiszerek tápanyag tartalma, tápanyag összetétele, ki szokták adni újra a tápanyag táblázatot. Érdemes megnézni, hogy mi a szükséglet. Érdemes utána nézni, hogy melyik elemnek a hiánya mit okoz. Hogyha hajhullásom van, ha a körmömmel van probléma, ha fáradékony vagyok. Egy picit nehezíti ezt a kérdést az, hogy egy-egy probléma mögött akár több hiányállapot is lehet. Ezért mondjuk azt, hogy általában az antioxidánsok együtt adhatók. Ugye A, E, C-vitamin, szelén általában együtt adhatók, mert együtt jó egyensúlyban vannak. Szintén hangsúlyozom, és ezzel sem mondok újat, egy-egy tápanyag kiegészítő fajtát, C-vitamint, E-vitamint, A-vitamint külön fogyasztani egyensúlyzavart okoz. Mert az elemek, a vitaminok egymással, és a vitaminok a nyomelemekkel, ugye a vas C-vitamin, a magnézium, kálcium, nátrium, kálium, négyes fogat, ezek fantasztikusan jó egyensúlyt tartanak. És ne feledjük azt el, hogy ezek az elemek, ezek a szervezet ozmotikus, belső koncentráció egyensúlyát is befolyásolják. Amikor én egy egyensúlyt felborítok, azzal egy dominóelv szerűen indul el egy elég komoly folyamat. Tehát lehetséges, hogy én valami egy-két vitamint fogyasztottam, és az felborított nekem mást. Mondok egy példát, nem vitamint, kálciumot írt fel a szakember, ugye régen a kálciumot még magnéziummal sem keverték, ma már nagyon ritkán van önmagában a kálcium, hanem általában magnéziummal, sőt, a kálcium kiegészítők jó részében egyéb elemek is vannak, és a kálciumot valaki elkezdte fogyasztani, azt persze nem mondták el nekünk, hogy a kálcium anyagcsere önmagában nem működőképes, csak hogyha magnézium, cink, réz, B6 vitamin, folsav, K-vitamin van mellette. A kálcium egyensúlyt tart, mint a csontrendszer egyik fontos eleme, egy jó pár más szabályozóval. A szakember nem mondta, hogy legyen szíves mellette K-vitamint, folsavat, B6 vitamin, cinket, részkiegészítés, szelént is bevinni, ezt nem mondta. Ezért a kálcium össze-vissza kezdett épülni, tönkrement az embereknek egyik-másik szervrendszere, majd az orvos beutalta a kollégájához, az urológiára, aztán később, hogyha az idegszálak is elkezdtek már telítődni, meszesedni, sok-sok minden, akkor az ember lassan-lassan a neurológián kötött ki, azon gondolkodott, hogy vajon mivel érdemeltem ki ezt a helyzetet, amiben most vagyok. Hadd mondjam el azt is, hogy de ezt is tudják, hogy a szakma, sem az orvos, sem az élelmiszeripari szakember nem kér elnézést. Én úgy tudom, szerintem önök sem hallottak még szakember szájába, ritkán hallunk ilyet, hogy bocsánat. Én ilyet nem hallottam. A tévedő szakember szájából sem hallottam még ilyet. Nem a média előtt mondom, hogy nem tudom én az RTL klubban mondják el, mert ott úgyse fogják. Hanem ugye, mert retorziókkal jár együtt, és komoly állásvesztéssel, stb. Státusz problémákkal. Én csak időnként annyit várnék, hogy ha valaki hibázik, akkor ismerjen legalább azzal szemben, akivel szemben hibázott. Csak hogyha elismeri, akkor ott is perindítható, és sorolhatnám. Ezért életveszélyes helyzetbe kellett egy szakember, hogyha hibázik és beismeri, nem divat ma beismeri dolgokat. Mi azt képviseljük, és én magam is azt képviselem, hogy ha hibázunk, tehát emberek vagyunk, hibázunk, akkor valljuk be, fogadjuk el, és mondjuk el annak, akivel szemben hibáztuk, és ha lehet, keressük meg a megoldásokat, hogy lehet ezt helyrehozni. Ezért bátorkodom mindenhez hozzátenni, felelős beosztásba lévő ember, ha lehet, ne hibázzon, vagy minél kevesebbet. És én attól tartok, hogy mivel én az orvos társadalmat felelős beosztásba lévő szakembereknek tartom, amiképpen a minket élelmiszeresek ez is. Hiszen, hogyha én egy tanácsadáskor valami félelmetesen rosszat mondok, akkor az illető hetekig, hónapokig nagyon rosszul lesz. Tehát ez nem játék. Ezért nagyon meg kell gondolni az embernek, hogy mit mond. De hogyha az ember mégis valahogy hibázott, hát akkor a bocsánatkérés egy fontos bibliai alapelv. De ahogy vissza is térök az előbbi gondolatomhoz, nem fognak elnézést kérni. Nem fognak elnézést kérni. Ezért önök és én a saját magunk szakemberei vagyunk. Hadd mondjam el azt is, hogy soha ne hibáztassunk mást, hogyha olyan dolgokat fogadtunk el, amit nekünk meg kellett volna fontolnunk. Tehát most értsek jól, amit mondok. Minden ember rendelkezik azzal a józan értelmi képességgel, hiszek benne, hogy sokan itt vagyunk, mindenki rendelkezik azzal a képességgel, meg tudja ítélni, hogy a kapott tanács az ő szervezetének használ vagy nem használ. De ha nem tudja megítélni, akkor is óvatosan kipróbálja és figyeli a hatásokat. A kipróbálás soha nem okoz halált. Jelzi a szervezet, hogy hogyan működik. A tápanyag kiegészítők tekintetében van egy jó pár könyv, amit a vitaminokról írtak. Az egyik komoly vitaminról szóló könyvben azt olvastam, hogy a kedves hölgy, az írónő, egy külföldi írónő, azért írta meg a könyvet, mert ő gyógyszerész egyébként, azért írta meg a könyvet, mert azt tapasztalta, hogy az emberek elhagyták az antidepresszánst a tápanyag kiegészítő fogyasztással párhuzamosan. Érdekes. És ha megfigyeljük, egy jó pár vitamin és ásvány részt vesz az agyi és az idegi ingerület átvívő folyamatok valamely szakaszában. Ezért a mai témát hadd kapcsoljam egy picit jobban, mint a korábbiakat, a lelki területhez. Fogom majd hirdetni, illetve a Piroska kollégámán hirdette, hogy milyen sorozattal fogja Wolfgang barátom és kollégám folytatni ezt az egészségügyi megkezdett sorozatot. Nem véletlen, a tápanyag kiegészítőknek szerepük van a kedély állapot, a kedély hullámzás, vagy a stabil kedély állapot létrehozásában, de gyorsan hadd tegyek hozzá valamit, az egészséges élelmiszerek is ilyenek. Az egészséges élelmiszerek rengeteget tesznek a jó közérzet, az egészséges és hadd tegyem hozzá vidám, kiegyensúlyozott lelki állapothoz. Én tudom, hogy ez sokkal több, amit most mondtam, mint az étrend. Ehhez hozzájárul a napi stressz. A kollégáink, barátaink, rokonaink, családtagjaink hozzánk való viszonyulása, és sok-sok minden. Higgyék el, hogy egy óriási hátszele van annak, akinek a szervezetébe jóval több szabályozó vitamin, ásványi anyag, nyomelem, és gyorsan hozzáteszem, még nem használtam ezt a szót, fitoaktív anyag. Fitoaktív anyag kerül. Ugye vannak nem szűken véve vitaminok, ugye a színanyagok ide tartoznak, ugye a flavonoidok, polifenolok, tehát számos antioxidáns van, ami nem kvázi a szónak ebben az értelmében vett vitamin, de mégis gyökfokú hatású. Ezért, hogyha én azt fogom mondani, hogy zöld turmix, ha azt fogom mondani, hogy színes levek, ha azt fogom mondani, hogy színes lékoncentrátumok, azzal végül is ezt üzenem, hogy vitamin hatású, antioxidáns hatású, de a szakmában nem vitaminként elfogadott vegyületek is vannak. Ezeket nevezzük összefoglaló néven fitokemikáliáknak, fitoaktívoknak. Azért mondom a fitoaktív szót, mert számomra sokkal kifejezőbb. A lényeg melyik, ugye a fitoaktív, mind a két szó fontos, ugye a fito, tehát növény, és aktív. Nagyon nehezen tudunk hozzájutni húsból aktív anyaghoz. Ha csak nem némi főt és sült stresszhormonhoz, de azok sem igazán aktívak már. Ugye az állati húsban az utolsó információ az micsoda? Nem akármilyen stressz. A stressz, hogyha az állat egy picit szorong, elmegy. A halálfélelem. A húsban lévő kémiai, biokémiai anyagok a halálfélelemnek az eredményei, és ez most nem elspiritualizálás annak, amit szeretnék mondani, ez egészen szó szerint kimérhető, az állat vérében olyan magasra felmegy a halálfélelem, ugye a halálfélelem az egy olyan stressz hatás, aminél nagyobbat a szakma nem ismer. Ezért szó szerint elönti a keringést a stresszhormon, és akkor az állatot le is vágják. Az állat vérében ott van, és nem igazán tud már eltávozni, mert már nincsen működő szív, nincs működő máj, az ott van. És bomlik, hogy jön a hullamerevség, és sorolhatnám, és szép lassan oszlástak indul az állatnak a húsa. Ugye a szakma ezt komolyan tanítja, hogy ugye milyen rigor mortis, stb. Ezt komolyan be kellett magolni, hogy milyen komoly stádiumok vannak a hús érési folyamatánál, ezt nagyon szépen fogalmazzák meg, és hogy alakul ki végül is a porhanyós hús minőség, stb. Félelmetes, hogy lehet ugye szép néven nevezni dolgokat, amik nem is olyan szépek, summa summarum. A növényekben nincsenek stresszhormonok. A növény nem rendelkezik ugye vérkeringéssel, a nedvkeringés más. A növény nem rendelkezik önálló idegrendszerrel, nincs fájdalom, és sok-sok minden nincs. A növény egy az emberi táplálkozásra igen hasznos, igen alkalmas növények ugye csoportban tartoznak. Ugye tudjuk, hogy vannak növények, vannak állatok, mi a másik két rendszertani csoport? Vannak a gombák, illetve a vírusok. Tehát igazándiból a gombákat nehéz besorolni valahova. Tehát növény, állat, gomba és vírus, a gomba a maga speciális szaporodási mechanizmusával. Én mondjuk, megmondom őszintén, lehet, hogy eretnesség, amit mondok, én a gombát valahogy a növények felé sorolnám inkább, mert ugye kemény sejtfala van, nem sejthártyája, vannak benne rostok, stb. Stb. De a fehérje tartalma viszont elég értékes a gombának. Nos, visszatérve az ábrához, mitől növekedhet meg az ember szabályozó anyag igénye, tehát vitamin és ásványi anyag igénye? Zárójelet nyitok gyorsan. Ugye tudjuk, hogy nem csak vitaminok és ásványok vannak a tápanyagkiegészítők, étrendi kiegészítők csoportjában. Tudunk-e mondani olyan tápanyagkiegészítőt, ami nem vitamin és nem ásványi anyag? Enzimek? Nagyon jó, bár az enzimeket, igen, mondjuk így nem nagyon kapszulázzák, de ugye előfordulhat, hogy egy nyers, vagy igen jó eljárással készült, mondjuk vákumszárított növényben, növényi kapszulában vagy porban van még aktivizálható, szárított formában lévő enzim. Természetesen a proteinekre gondolok. Hát mondjuk, ha valaki sportboltba jár, finoman fogalmazom, sportboltba jár, a sportboltokban lehet találni különböző aminósavakat, különböző fehérje kiegészítéseket, különböző teljesítményfokozókat, tehát legális, tehát nem, tehát mondjuk az L-karnitinre gondolok, nem doppingszerekre gondolok, és különböző formában a legkülönböző omega-3, tehát zsírsav kiegészítések, de ha valaki bemegy az egyik-másik nagykereskedésbe, ilyen biobolt nagykereskedésbe, akkor látni fogja, hogy töménytelen mennyiségű kapszula, vitamin és nem vitamin jellegű készítmény található ott, hát nem beszélve a gyógynövény hatóanyagokról, amelyek nem mind vitaminok, de rendkívül hasznos anyagok, resveratról, stb. Nos, fizikai munka természetesen megnöveli az igényt. Fizikai munka. Hadd mondjam el, hogy én a fizikai munkán nem azt értem, hogy valaki egész nap ül és 2 órát elmegy futni. Ezt én mondjuk nem szoktam fizikai munkának hívni, legalábbis 40 éves korig. 40 éves kortól kezdve már a napi 2 óra fizikai erőkifejtés már azt gondolom munkának számíthat. A lényeg, hogy én ennél komolyabb dolgra gondolok, tehát amikor valakinek a munkahelyén kell komoly fizikai munkát végezni, vagy naponta több órát is valamilyen edzéssel tölt az illető, sporttevékenység, értelemszerűen szellemi erőpróbák, komoly vizsgák, komoly tárgyalások előtt, azt gondolom, hogy hasznos lehet a tápanyagkiegészítő szedése, viszont itt mondanám el azt, hogy én elsősorban egy érettségiző diáknak nem a csokoládét javasolnám, sem nem alapvetően a cukorbevitelt, mert a vizsgázó diákkal a legrosszabbat akkor lehet tenni, hogyha a szénhidrát anyagcseréjét felborítjuk. Természetesen kell fogyasszon összetett szénhidrátokat, mondjuk egy vizsgázó, vagy egy komoly ember, aki tárgyalás, több órás tárgyalást folytat. Megjegyzem, a parlamenti képviselőknek szerintem önálló diétájuk kellene, hogy legyen. Ezt egészen komolyan mondom, ugye mert döntéshelyzetben vannak. Nem is gondolnánk, hogy a szürke állomány, az agyi vérkeringés, a homloklebeny működés mennyire közvetlenül összefügg az étrenddel, és hogyha csak egy-egy képviselő úr a büféből vesz egy kis zsíros, cukros valamit, amitől kíméletlenül bezsírosodik a vére, az egyszerűen nem jut be a kapillárisokba, az agyba, és aztán, hogyha belenézünk egy parlamenti közvetítésbe, akkor már is, hát legalábbis én szoktam tapasztalni a büfé reggeli és a büfé ebédnek az érdekes és tanulságos hatásait, aztán a képviselők egymás ellen támadnak, de én mondjuk legelőször a büfében tennék rendet, utána mennék be, és esetleg a napi rendelőt lehetne vigyaskodni, de a lényeg, hiszen egyszerű alapelv, hogyha valaki olyan ételt fogyaszt, ami higítja a vért, ami serkenti a keringést, akkor az agy is jobban működik, és hát amikor az ember látja, hogy döntéshozóink bizony nem filigrán típusúak, és akkor elképzelem, hogy egy-egy ilyen komoly embernek a szervezetében mi lehet, és mennyi is ilyen stressz hormonok. De ennél tovább nem is megyek, mielőtt itt a parlament és az egészségügyi összefüggésekben belekerülnék ebbe a hálóba. Szóval várandóság, szoptatás, bizonyos betegségek, felszívódási zavarok. Nem mindenki bélbeteg, de az emberek jó részének felszívódási zavarai vannak. Hadd mondjam el azt, hogy amikor valaki beteg, az már csak a jéghegy csúcsa. az emberek, mit mondjak, 80-90%-a kvázi beteg. Ezt úgy mondanám, hogy félig beteg. Tehát még nincsenek olyan tünetek, hogy abból kórképet lehetne fabrikálni, de az illetőnek már komoly bélrendszeri problémái vannak, ami kezelésre szorul. Az illető még nem kezeli magát, mert nem tudja, hogy kell, nem figyel magára. Akkor fogja magát kezelni, amikor ténylegesen beteg lesz, és az orvos azt mondja, hogy ez most már komoly, és műteni kell. Sok ember van, aki, hogyha ezekben a napokban elkezdene egészségesen élni, megmenthető volna a 2 év múlva bekövetkező súlyos műtéttől. Az emberek nem járnak az előadásokra, és nem olvassák a könyveket, nem érdekli őket, viszont amikor bekövetkezik a baj, akkor fűhöz, fához rohannak, és akkor megnyílik a zseb, hogy akkor adjunk az orvosnak, stb. De ennek a zsebnek előbb kéne egy picit másfelé. Azt mondom, hogy nyílnia, értsek jól, amit mondok, és igenis bizonyos dolgokra költeni kell, akkor, ha valakinek felszívódási zavarai vannak. Azt mondom, a felszívódási zavarra rendelkező embereknél látnám a megoldást, látnék abban, hogy fogyasszanak magasabb beviteli értékeket az antioxidánsokból, tehát főként a vízoldható vitaminokból, a B-vitaminokból, és ne feledjük ugye az A és E vitamin rendkívül jó hatását, illetve a fitokemikáliákból. Külső stresszek, hőhatás, zajhatás, vagy szennyeződések, illetve lelki stresszek, túlhajszoltság, szorongás, idegrendszeri ártalmak, emiatt azt mondják, hogy magasabb az ember mai szükséglete. Nem tagadom, nem titkolom, valóban sok a lelki teher rajtunk, de hadd mondjam el azt is, hogy én nem tehetem mindig felelőssé a stressz hatást az én betegségeimért. Ugye tudják, hogy mi a stressz? Újra és újra meg kell tanulnunk, nekem is. A stressz az én szervezetem válasza kívülről vagy belülről érkező hatásokra. Aki tehát szidalmazza a stresszt, az elsősorban önmagát szidalmazza, mert a stressz az a saját szervezetem reakciója. Tehát én azt gondolom, hogy ahelyett, hogy az ember mindig hivatkozik a stresszre, tegyen valamit a stressz ellen. A konfliktus kezelésnek olyan fantasztikus módjai vannak. Mondjak egy egyszerű példát. Azt mondja Pál apostol, le ne menjen nap úgy, hogy ti haragszatok. Haragudtok. Ugye más szóval, ugye a károlyi fordításban nap le ne menjen a ti haragotokon. Egy olyan mondat, ami azt mondom, hogy micsoda elcsépelt gondolat. Hát persze, egyszerű. Ki az, aki gyakorolja? Tehát, hogy egy nap én ne úgy feküdjek le aludni, hogy elrendezetlen dolgom van. Ugyanis, ha a másiknak ellenem panasza van, akkor ne várjam meg, hogy ő rendezi. Ha én tudomást szerzek róla, akkor én legalábbis úgy élek, hogy akkor megkeresem, hogy rendezzük. Mit hibáztam? Légy szíves, mondd el. Sokszor sikerül nyugvó pontra tenni egy ügyet ilyen módon. Ha nekem van panaszom valaki ellen, a haragtartás, tudják, hogy mi? Haragtartás egy óriási csapás a saját életünkre, saját magunkon állunk bosszút, amikor valaki haragot tart. Haragtartás, krónikus stressz a legrosszabb, leggyorsabb öregítő tényező, olyan krónikus stressz hatás, ami öregít, és rengeteg gyököt, oxidatív folyamatot indít el, gyököt képez az emberi testben. Ha tehát valaki ellen panaszunk van, ne ápoljuk, rendezzük el. Ha pedig nem rendezhető el, mert az illető nem akar rendezni, akkor legyünk nyugodtak, hogy mi megpróbáltuk. Tehát én úgy fogalmazom meg, legyen a mi lelkünk kitárt kapu. Nem bezárt, kitárt kapu mások előtt. Ha valaki be akar jönni, persze reméljük, hogy kopog is, be akar jönni, akkor jöjjön. Szeretettel várjuk. Egyébként a mi rendezvényeink, a mi intézményeink, ezek mind-mind ilyen kitárt kapuk, hogy teljesen független bármilyen felekezettől, hovatartozástól, bármitől, szeretettel látunk itt is bárkit. A lényeg, hogy a magánéletben is ez a fajta pozitív értelemben nyitottság szerintem rendkívül fontos. Életkor, nem genetikai állapot. Hadd kérdezzem meg, hogy fiataloknak szükségük van-e tápanyag kiegészítőkre? Nagy kérdés. Abban az esetben, hogyha a gyermek szokásos étrenden van, és a szülők nem változtatnak, nem akarnak, azt mondják, ez régen is felnőttek a gyerekek így, ma is fel fognak így a gyermekeink nőni, nem változtatnak, ajánlhatjuk számukra tápanyag kiegészítőket. A fehér liszten felnövekvő generációk esetében a B-vitaminokat ajánljuk, Ugye a B-vitaminok B12 kivételével általában élesztőkből, tehát természetes forrásokból vannak kivonva, de ne ijedjünk meg, hogy nem halálos a dolog. Egyszerűen csak természetes B-vitaminokról van szó, hogy a B12 vitamin már más forrásból állítják elő. Ha viszont egy gyermek tápegész élelmiszereket fogyaszt, azt mondom, nem muszáj minden nap, én legalábbis azt mondom, lehet velem majd vitatkozni, persze, természetesen, én azt mondom, meg kell tanítani a gyermek és a fiatal szervezetét az önálló működésre, ezért fogom mondani a tápanyag kiegészítő használatánál a úgynevezett rendszeres, rendszertelen szedési módot, ne szokjon hozzá a szervezet a tápanyag kiegészítőhöz, időnként viszont meg lehet lökni a szervezetet. Ha én minden nap 7 óra 50 perckor beveszem a tápanyag kiegészítőmet, az jó vagy rossz? Megszokhatja. De például, maradjunk a flavonoidoknál. Ha én minden reggel azonos időben flavonoidokat fogyasztok, hozzá fog szokni a szervezet? Nem biztos, hanem ha minden reggel fogyasztok ilyen élelmiszert, akkor reggeltől a keringési rendszeremben ez jól hat. De hogyha én tegyük fel vitaminokat, mondjuk C-vitamint, legjobb példa, C-vitamint kezdek fogyasztani, a szervezet a C-vitamin egyensúlyt át fogja állítani magasabb dózisra. És ezért a C-vitamin fogyasztó lakosságnál, nem tudom, mennyire olvasták az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, vannak ilyen felmérések. A C-vitamin, ha valaki csak C-vitamin fogyaszt, egyáltalán nem biztos, hogy később fog megbetegedni, vagy hogy nem betegszik meg, sőt, időnként egy-egy nap kihagyás a C-vitamin fogyasztásban az immunrendszer súlyos destrukcióját idézi elő, az illető meg fog betegedni. Ezért a vitamin adagolásnak is van egy rendje és egy módja. Itt mondom el, hogy én egyébként a vitamin megadózisok, tehát a tápanyag kiegészítő megadózisok adagolásában nem tudok egyetérteni, mert hogyha én tápanyag kiegészítőről beszélek, akkor az számra kiegészítés. Időnként úgy látom a beviteli adatokból, megnézek egyik-másik kiegészítőt, olyan mennyiségű tápanyag van benne, vagy vitamin, amit én egy hét alatt fogyasztok el, és azt mondják, hogy erre szükségem van. Az én szervezetem hamar meg fogja szokni, ugye tudjuk, hogy a szervezetünk nagyon hajlamos az elkényelmesedésre. A szervezet könnyen megszokja a jót, és a vitaminok tekintetében is átállíthatja a belső egyensúly állapotot. Természetesen, ha valaki azt mondja, hogy ez nem igaz, ő mást hallott, tehát tisztelem adhatom a véleményt. Én úgy tudom és úgy tapasztaltam az elmúlt években, úgy magamon, mint másokon is, hogy a vitaminok állandó szedésével az immunrendszer nem volt javítható. A tápanyag kiegészítők és a gyógynövények kúraszerű alkalmazásával viszont drasztikus és jó feltöltést lehetett elérni. Ezért én különbséget teszek az állandó és rendszeres és mindig és nyugodtan és megelőzés jelleggel típusú fogyasztás között, és az időnkénti jó hatású gyógyhatóanyag adása között, amire igenis a mai világban már azt gondolom, hogy szükség van. Használjunk a kiegészítést. Ilyen tekintetben nem fogják félreérteni. Főszabályként egészséges ember folyamatosan szerintem ne fogyasszon. Hozzáteszem a mondathoz, főleg nem egyfélét évekig, hanem különböző típusú termékeket fogyasszunk, amelyek egymást jól kiegészítik. Szabad váltogatni is ezeket, tehát, hogy valaki egyre rászokik, és akkor évekig ugye a határhaszna, úgy mondják a gazdaságtanban, a határhaszna, tehát az a ható dózis egyre nőni fog, egyre több vitamint kell egyek ahhoz, hogy ugyanúgy hasson. Nem mondom ki a cégnek a nevét, de az egyik cégnél kimondottan kaptam ilyen telefon, nem is egyet, hogy a termék, ami egy fantasztikus sejt, energetizátor névre hallgatott, ugye sokan beléptek ebbe az úgynevezett rendszerbe, és volt egy kedves hallgatónk, aki átgondolta, és bizony azt mondta, hogy ők akkor így ebből így kimásznak, kilépnek, és egyszerűen a szervezetük nem engedte meg. Olyan mély depresszió és mély hiányállapot állt elő, hogy még a házasságuk is veszélybe sodródott, nem azért, mert a pénz miatt, hanem egyszerűen ennek a tápanyag kiegészítőnek, sejttápláléknak a kihagyása, az elhagyása, tehát magyarul függőséget okozott ez a sejtregenerátor, vagy minek hívták, olyannyira függőséget okozott, és belépett a sejt mechanizmusba, hogy ennek az elhagyása szinte életveszélyes állapotokat idézett elő. Miért? Mert bizonyos tápanyagkiegészítők megváltoztatják a sejt belső egyensúlyát, belépnek a sejt működésbe, elvágják, úgy képzeljük el, elvágják azt a normál folyamatot, azt a láncolatot, elvágják, és belépnek, és megfogják a lánc két végét. Hogyha én kiveszem onnan ezt a sejt kiegészítőt, a lánc elhasad, nem tud összeforni, és a sejtek mennek tönkre, akár a rákbetegség esélye is nagyobb. Természetesen azt mondták ennek a kedves családnak, ugye ez a rendszer vezetői, vagy tiszteletre méltó tagjai, hogy bizony ők már olyan magasra kerültek ebben a fogyasztásban, hogy kötelező ezt tovább folytatni, nem tudnak erről már leállni. Ugye ilyenkor pereskedni lehet, vagy nem lehet, nincs értelme. Egyszerűen tönkre mehet az ember. Na most nem állítom azt, hogy minden tápanyagkiegészítő ilyen, csak hozzávetőlegesen jól vigyázzunk, hogy a tápanyagkiegészítőnek mi a hatásmechanizmusa. Az nekem kevés, hogy ez egy étrendi kiegészítő, az is kevés, hogy az indiánoktól hozták. Az a lényeg, hogy mi van benne, és hogyha az önök által ismert és elfogadott tápanyagkiegészítőről önöknek van ismeretük, áll mögötte szakmaiság, leinformálható, elolvasható, vitatkozni lehet vele, megbeszélhető, akkor állunk elébe, illetve akkor álljanak önök is elébe, próbálják ki, használják. Meggyőződésem, hogy számos tápanyagkiegészítő gyártónak vannak igen jó termékei. Igen jó termékei. Amelyek nem kaphatóak mondjuk sem az X, sem az Y bevásárlóközpontban, szándékosan, egyszerűen azért, mert más jellegű termékről van szó, és tudjuk, hogy vannak olyan termékek, amik jó minőségűek, és bizony drágák, nem mindig azért drágák, mert valaki milliárdos akar belőle lenni, hanem azért, mert a termék jó minőségű, és olyan technológiával készül, ami több száz millióba kerül, ugye a vákum sűrítés például egy több száz milliós technológia, és félelmetesen nehéz ugye jól megalkotni egy ilyen légkoncentrátumot, hogy az finom is legyen, fogyasztható, egészséges is legyen. Hozzászokás, ezt jeleztem, és itt teszem hozzá, az általam említett termék sem drog, hanem sejtműködést befolyásoló anyag, tehát én nem droghatású vitaminokról beszélek, nem drog jellegű függőségről van szó, hanem a szervezet sejtműködésének az átállásáról. Többek között ezért látok problémát a karnitinban is, az is sejtbe szól bele. Tudjuk, hogy ugye súlyemelők, bodybuildingesek szoktak ilyen teljesítményfokozókat szedni. A teljesítményfokozók beleszólnak a normál glikolízis-citrát körmechanizmusba, átalakul a rendszer, mindaddig, amíg szedem azt a tápanyagkiegészítőt, ha elhagyom, jelentősen csökken a teljesítményem, vagyis vásárolom kell az illető terméket folyamatosan, ami nem titkolt, vagy időnként titkolt, nem titkolt célja az adott gyártónak. Milyen kiegészítők léteznek? Élelmiszerből kivont, természetes, de adalékanyagokkal dúsított élelmiszerek, ugye így a kapszulázott csomósodásgátlás, stb., ugye inkább a poroknál van csomósodásgátló, kapszuláknál zselatin kapszula van, ami ugye kicsit agyonüti a terméknek a pozitív hatásait, természetes, adalékanyagmentes porok, ebben is lehetnek ugye adalékanyagok, de olyat keressünk, amely minél kevesebb, sőt, édesítőszer, ha lehet, felejtsük el a mesterséges édesítőszereket. Ugye a tápanyagkiegészítőknél az egyik cél, hogy fogyasztható legyen. Ami mondjuk ilyen rágótabletta, vagy por, vagy italba kell tenni, stb. Ott nem mindegy, milyen az íze. És azzal küzd sok tápanyagkiegészítő gyártó, hogy jó ízű és egészséges kiegészítőt gyártson. Ez nagyon nehéz. És ilyenkor kerül be a mesterséges édesítőszer, mondanám, hogy édes ízt adnak neki, és sokan vásárolják az aszpartámot, az aszpartám tartalmú, szaharin tartalmú élelmiszereket, félelmetes, inkább kárt okoz, mint hogy hasznos lenne. Vannak a féltermészetes, tehát kémiailag átalakított, ugye a híres nevezetes kálciumsók, kálcium laktogluconát, citrát, foszfát, ugye vitatkoznak arról, hogy melyik típusú kálcium szerves kötés a legjobban csontozatnak. A lényeg, hogy a laboratóriumban sok-sok érdekes dolgot, izgalmas dolgot lehet csinálni egy-egy vegyülettel, és szerves anyagokat lehet különböző manipuláción átvinni. Így készíthető különböző féltermészetes vagy félszintetikus tápanyagkiegészítő, és hát vannak a vaskosan mesterséges és a legnagyobb mennyiségben és legolcsóbban forgalmazott patikai vagy nem patikai készítmények, amelyekre tömegek mozdulnak rá, mondván, hogy fantasztikus, és csak ennyibe kerül, és vízilabdázók is, és stb. És azt mondják, hogy ez akkor a csúcs. Na most a szintetikus Most ne értsék félre, amit mondok, gondolkodtam, hogy ezt a szót én kimondhatom-e vagy nem, de hát mi a szakembertől hallottam egy előadáson, ki kell mondjam, hogy ezek az anyagok, ezek rendkívül drága vizeletet idéznek elő, mivel kiválasztódnak, elnézést a szóért. Azért mondom, mert ezek tönkre vághatják a vesét, illetve a hólyagot, tehát minden olyan dolog, ami szintetikus, abban az a probléma, hogy elég hamar, ha föl is szívódik, nem tud hasznosulni, mert nem annyira nincsenek olyan szerves összetevők benne. A nagyon olcsó kiegészítők nagyon drága folyadékot okozhatnak az emberi testben. Azért mondom, hogy drága, mert ugye az emberből távozó különböző anyagokban már nem szabadna ilyen mennyiségű vitaminnak lennie, mint amit a szintetikus tápanyag kiegészítőken élő emberek naponta a mellékhelyiségben ürítenek. Az még mindig tele van, hát nem is vitaminnal, hanem vitaminnak a máj által, illetve a vese által vérverejtékes munkával átalakított, lebontott termékeivel. Magyarul ezek a szintetikus komponensek kvázi mérgekként használódnak. Mert mindent méregnek számítunk, amivel a máj birkózik. És ezekkel birkózik a máj. Ezért tessenek vigyázni a szintetikus készítményekkel, amire nincs ráírva, hogy miből van, az általában laboratóriumban készül, mert egy cég általában ráírja, hogy készült XY növényből kivont, ugye az acerola cseresznyéből kivont C-vitamin, akkor ráírják, mert ez egy marketing fogás is, és egy jó tájékoztató adat, ha valaki szeretne vigyázni a veséjére és a máj működésére, valaki szeretné megőrizni a kiválasztó szerveit. Egyébként ezt lehet érezni is a mellékhelyiségben, a tipikusan gyógyszer vagy vitamin szagú ugye, vizelet az emberből távozik, kimondottan jelzi, hogy itt óriási problémák állhatnak fönn. Hadd tegyem gyorsan hozzá, ha valakinek hólyaghurutja van, ha valakinek, ugye férfiaknak prosztata bántalmai vannak, azonnal a C-vitamin és antioxidáns bevitelt többszörösére kell emelni. Ez más, amit most mondok. Mert akinek pontosan a kiválasztó szerveiben van hurut, oda el kell juttatni a vitamint. Az egy más dolog. Egészséges vese, egészséges kiválasztó rendszerben nincs szükség ekkora kvázi gyógyszerkiválasztásra. Itt éppen az egyensúlyt fölboríthatjuk mindezekkel. Általában vitaminokról és ásványokról beszélni nem jó. Szokták kérdezni, hogy milyen vitamin szedjenek, kedves hallgatók. Nem szoktam azt mondani, hogy valamilyen multivitamin. Mindegy, mit valami multivitamin. Konkrétan, nagyon ritkán mondok egyébként ilyet, konkrétan mire van szükség? Konkrétan mi a probléma? Nézzünk utána, és azt mondom, hogy lehet, hogy javasolok egy multivitamint, de konkrétan megjegyzem, hogy ezen belül is melyik a fontos, ami miatt ezt javaslom, és mi ebben a fő szereplő. Konkrét szükségletekről, vegyületekről kell beszélni. Általában fogyasztani valamit úgy össze-vissza, mert mondták, a szomszéd azt sem javasolta, hát megveszem, ezt nem javaslom. Ennél sokkal tudatosabb vásárlást javasolok, illetve pazarlásra tanítjuk a szervezetünket, ha túl sokat viszünk be értékes komponensekből. Kedves hallgatók, világunk nem beszél le a rossz szokásokról, hanem azt mondják, hogy az segít, hogyha nem a rossz szokásokról mondok le, hanem úgy segítenek, hogy a megnövekedett igényt próbáljuk fedezni. Nem tudom, érthető ez a mondat. Tehát nem azt mondják, hogy hagyjad el a sok állati fehérjét. Ha elhagysz állati fehérjét, sokkal több antioxidánsod lesz a szervezetedben. Mondok egy példát. Egy magyar ember egy nap 115 g fehérjét fogyaszt el. Ennek körülbelül 60-80%-a állati fehérje. Az ebből képződő nitrozamin és nitrozó termékek erős rákkeltő hatásúak. Egy jó részű gázformájában, illetve beoldódik a keringésbe, a máj választja ki. A szervezet, miközben ez a folyamat zajlik, óriási mennyiségű vitamint szabadít fel, azért, hogy ne kapjunk azonnal rákbetegséget, és másnap, vagy egy-két hónap múlva ne kelljen az onkológián kikötnünk. De ezt a vitamint honnan különíti el a szervezet? Abból, amit megettünk. Ugye a vitaminokból főszabályként olyan nagy raktárunk nincsen, kivéve néhány zsírodható vitamin. C-vitamin raktárunk nagyon kicsi. Ha valaki, tegyük fel, elhagyja a húst, csökkenti az állati fehérjebevitelt, mi fog történni? Most mondok egy példát, hogy egy számot 300-400 mg C-vitamint megspórol. Tehát 300-400 mg C-vitamin megspórol, mert nincs annyi gyök a szervezetben. Ezért első nekifutásra azt javaslom, hogy ne tápanyag kiegészítőt vegyünk első körben, hanem csökkentsük a káros anyag kibocsátást az emberi testben. A megoldások előtt a problémát is ismerni kell. Az okot megszüntetjük, kevesebb zsiradékot fogyasztunk, kevesebb olajat fogyasztunk. Az olajnak van-e rákkeltő hatása? Igen. Az égetett olajnak is van. A többszörösen telítetlen olajláncok, napraforgó olaj, magyarul a közforgalomban lévő olajok nagy része, a szokásos használatban erős rákkeltő hatással bír. Ugye a többszörösen telítetlen zsírsavak elég hamar elveszítik az elektronjaikat. Szervezetben elég komoly gyökös folyamatok vesznek részt. Szervezetünk egy olajban sült, égetett termék elfogyasztása után kizárólag azzal foglalkozik, hogy lekösse a rákkeltő komponenseket. Összevetve a párolt ételekkel, ugye amelyek ugye más nedvesővel készültek, egészen más, mint a száraz szőrről szoktam is beszélni más előadásokon. Margarin, ugye a transzsírsav tartalom miatt, a cukor. Csökkentem a proteint, a finomítást megszüntetem, otthon készítem a kenyeret teljes őrlésű liszttel, és ne feledjük, ételtársítás. Rossz ételtársítás során sokkal több az antioxidáns és a vitamin és nyomelem igénye a szervezetnek. Ezért jól párosítok. Nem azért párosítok jól, mert én már szinte belebolondultam az egészségvédő táplálkozásba, és már nem tudom, hogy mit változtassak, ezért most már a szélsőségek határára érkezem, és már az ételtársításokkal is foglalkozom. Azért társítok jól, hogy kevesebb legyen az erjedés, és a bélben a rothadás, sokkal kevesebb legyen a szervezet belső romboló folyamatainak az intenzitása. Így kevesebb antioxidánssal is igen jól tud működni a szervezet. Rágás, kapkodó étkezésnek a kérdésköre is ide kerül. A nem megfelelő bélműködés hatására lerakódások képződnek, bízom benne, hogy Wolfgang kollégámnak az előadásait már hallgatták, a béltisztításról egy jó antioxidáns szedés előtt a belet ki kell tisztítani, mert én hiába akarom a lerakódásokat eltávolítani, azt egy jó tisztítókúra fogja csak megoldani. Igazándiból a felszívódás utána javul. Emlékezem, mikor én is ugye változtattam, akkor egy jó béltisztítás rostban gazdag étrend indult el, és utána, ugye az életemben, és utána sokkal jobban felszívódott minden. Kevesebbet ettem, és sokkal több felszívódott. Vegyi terhelés, adalékanyagok, autóintoxikáció, önmérgeződés, ugye tudjuk, hogy ezek a szokványos élelmiszerektől és gondolatoktól is, ugye a gondolkodás is mérgeket szabadíthat fel a szervezetben, és végezetül, de nem utolsó sorban, életcélok, életszemlélet, prioritások. Tehát szeretném jelezni, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy miben hiszünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy mik az élet céljaink, mi az életszemléletünk. Ha hiszik, ha nem, egy nyugodt típusú ember szervezetében kevesebb a rákkeltő tényező, mérhetően kevesebb. Csontjai erősebbek, vérkeringése kiegyensúlyozottabb, a gyomorfalban is, ezért nincs annyira fekély gyanú sem. Bélhurút, bélgyulladás sokkal kisebb eséllyel történik meg. Az emberi bizalmi kapcsolatok. Seje Jánosféle stressz elmélet. Van két dolog, ami gyógyít. Az egyik a bizalom, a második a hála. Amikor az ember pozitív gondolatokat ápol, amikor egy nap végén nem arra a három szélhámosságra emlékszem vissza, amit velem megtettek, hanem arra a 20 jóra, amikor segítettek. Egészen más világ. Mind a kettő én vagyok, de mégis mennyire más, hogy melyik énem kerül előtérbe. Helyes kommunikáció, ugye az emberi kölcsönhatások, ezzel nem foglalkozom, külön előadás témája, Istenhit, az élet mélyebb kérdésének mutatása, megmondom őszintén, ezzel is foglalkozunk, szerintem fontos, de ez lelkiismereti meggyőződés kérdése. És két alapelv. Első, sokat segít egyébként ebben a kérdésben is, a rosszat jóval győzd meg. Ismerjük, ugye? A rosszat jóval győzd meg. Tehát nem a bosszú állás. Én szerintem a bosszú meg soha nem okozott igazán előnyt senkinek. Viszont ha valaki rosszat kap, és arra jóval reagál, olyan szégyen nem kívánok senkinek, mint a másik fél, amit elszenved. És a Biblia azt mondja, hogy ha valaki rosszat tesz veled, az ellenségednek adj enni. Adj enni. Úgy megszégyenül, hogy soha többet nem megy a közeleddel sem. Nagyon érdekes dolog, és működik, de az egész bibliai szellemiség erről szól, hogy rosszat teszünk valakivel, és ha jót tesz, ezáltal mit tesz az ember? Megváltozik. Csak azon gondolkodj, amit befolyásolhatsz. Csak azon gondolkodj, hogy befolyásolhatsz. Vannak dolgok, amiket nem befolyásolhatunk, és a tápanyagkiegészítőkkel lezárva ezt a témakört, kizárólag akkor használandók, ha minden más étrendi terápia már nem hoz eredményt. És itt szólnék a sűrített élelmiszerekről. Bizonyos élelmiszergyártási technológiák során az élelmiszerek sűríthetőek. Hadd mondjam el, hogy van néhány élelmiszer, ami már besűrűsödik a természetben is. Tudunk-e ilyet mondani? A gyümölcsök bizonyos szempontból igen, de ugye hát azoknak 90%-a víztartalmuk. Olyanra gondoljunk, amiknek inkább olajtartalmuk van. Tehát nem, értelemszerűen, és igen, a diófélék. A diófélék hihetetlenül sűrű élelmiszerek. A tökmagnak a 33%-a értékes fehérje. A diónak, mandulának 20-22%-a, mint a pulykamelnek, csak ugye nem állati fehérjéről van szó. A diófélék sűrített, alacsony víztartalmú, magas energiatartalmú, magas fehérjetartalmú és rendkívül magas ásványi anyag és B-vitamin tartalmú élelmiszerek. Ezért első fokon azt mondom, hogy óvatosan bánjunk a diófélékkel természetesen, de ezek kvázi tápanyag kiegészítőnek minősülnek az én diétás tanácsadásomban, mert a diófélék, a mandula kiváló csonterősítő, és nem kell belőle sokat enni. Ezeknek a típusú élelmiszereknek a darált formáját, ha beletesszük pástétomba, beletesszük fasírba, bármilyen kész ételbe, lényegében az ételhez fantasztikusan sok dolgot adtunk hozzá. Hozzáadtunk akár 150 mg kálciumot, hozzáadtunk X mg B-vitamint, cink, réz. Majdnem azt mondanám, hogy ha beleteszünk egy evőkanálnyi darált diót vagy mandulát valamibe, ez majdnem olyan, mint hogyha belecseppentenénk, sőt jobb, mint ha belecseppentenénk mondjuk béres cseppet, valamilyen nyomelem kiegészítőt. Nem mondom, hogy mindent lehet így pótolni, és aláírom azt, hogy az élelmiszerre, gondolom ez kérdésként el fog hangozni, az élelmiszerek tápanyagtartalma csökkent. Igen, szerintem is. Az élelmiszerek tápanyagtartalma csökkent, ezért ma már egy alma. Nem ugyanaz, mint régen. Egy banán nem ugyanaz, hát a banán meg főleg nem. És a hazai típusú, a lencsefőzelék sem az, mint régen. De még egyszer mondom, ha valaki a lehető legkevesebb finomított ételt fogyasztja, minél több sűrítettet, az jól jár a szalványok és légkoncentrátumok. Illetve lehet kapni céklalevet, sárgarépalevet, otthon is készíthető. Hány kiló céklából lesz egy liter céklalé? Hány kiló sárgarépából lesz egy liter sárgarépalé? Én hiszek abban, persze itt a bio élelmiszerre helyeződik a hangsúly, nem a vegyszeresre. Sűrített élelmiszerről beszéltem ugye most is, mert a növényből, amikor levet csinálok, akkor én sűrítem. Most meg nem mondom pontosan hányszorosára, de mondjuk úgy, hogy tegyük fel 3-4-5-szörösére. Amikor tegyük fel valaki, felfedez olyan technológiát, hogy ezt szobahőmérséklet alatt besűríti, koncentrálja. Ugye az iparban több koncentrálási eljárás is van, onnan ismerjük ezeket, fagyasztva szárítás, megfagyasztják a terméket, és aztán szublimáltatják a jeget, így is készítenek, elég drága eljárás. Vákummal is készítenek, és sok-sok más, vagy néhány más megoldással is. A lényeg, végül nyers légkoncentrátum áll elő. Ha lehet, önök is szerintem keressenek ilyen típusú élelmiszereket, amikor az élelmiszeret besűrítik, de nem hőkezeléssel, hőkezelés nélkül, különböző technológiákkal. Például itt kint az asztalon is van egy homoktöv és piros szőlőhéj kivonat. Ez egy légkoncentrátum, csak úgy bemutató jelleggel hoztam. Ugyancsak kétféle anyag van benne, tehát nem 5-6-8-10 féle, mint mondjuk a jobb sűrítményekben, de mondjuk kezdésnek ez sem rossz, és igen jó antioxidáns tartalma van, ugye ez plusz 6-10 fok között készül, hazámban a Dörnyei professzor készíteti, vagy készíti pontosabban, és ő hozza a forgalomba. Ha valaki tápanyag kiegészítő után nyúl, azt mondom, minél természetesebb formát választon. Nézzünk utána, hogy a termék mennyire a nyers, tehát mennyire őrzi meg a termék enzimatikus jellegét, nyersességét és hasznos anyag tartalmát. Mit jelent az, hogy rendszeres, rendszertelen szedési mód? Fogyasztom kúraszerűen. A kúraszerűen számomra 2-3 hónapot takar általában, de általában mondjuk 6-12 hetet, vagy 9-12 hetet jelent egy-egy hosszabb kúra, lehet rövidebb, lehet más is, de mondjuk már 4-5 hónapos, az már szerintem szinte állandó szedésnek is számít. Rendszeres, rendszertelen azt jelenti, hogy hetente 3-4-szer vagy 5-ször, csak mindig más időpontban, hogy ne szokja meg a szervezetem, ilyen módon sokkal jobban hasznosulnak ezek a bizonyos legkülönbözőbb tápanyag kiegészítők, és valóban azt mondom, a megnövekedett szükségleteket ma már időnként szükséges lehet fedezni. Első lépés tehát az egészséges táplálkozás. Hadd kérdezzem meg, a sportoló kell, hogy szedjen tápanyag kiegészítőt? Gondolom, rögtön azt mondanák, hogy igen. Gyorsan hozzáteszem, javul a sportolónak a beépülése a bélrendszerben? Ha valaki sportol, elmegy valaki futni, ugyanazt az ebédet jobban beépíti? Igen. A sportolás során véletlenül éppen, mivel a sportoláskor a bevitel, tehát nagyobb a szükséglet, érdekes módon a bélrendszerünk is jobban működik, többet felszív. Ezért a sportolóknak igen jól működik a bélrendszerük. Ez persze nem teszi feleslegessé, hogy valamit szedjen a sportoló, csak azt mondom, hogy a sportoláskor jobb a vérkeringés, jobb vérkeringés, jobb beépülést és jobb bélrendszeri működést tesz lehetővé. Ezért, ha a sportoló egészségesen él, egy bizonyos szintig eleve jobban építi be a meglévő tápanyagokat, és valaki pedig ülő munkát végez, egész nap ül, és szedje a jobbnál jobb kiegészítőket, nem jut el a sejtekig, mert nincs vérkeringés. Ezért a tápanyag kiegészítőket úgy szedjük, hogy mellette sporttevékenység is van, és a vér, ami a legfontosabb szállító közeg, elviszi a sejtekhez. Ha valakinek tegyük fel, mell problémája van, tehát mondjuk mellrák, vagy csomó van a mellben, ugye akkor az ember ad egy nagy dózist a szervezetének, és az illető területet melegíti. Miért? Miért melegíti? Oda megy a vér. És mivel a vérben tápanyagkiegészítő, vitaminok, ásványok, fitokemikáliák vannak, értelemszerűen a megmelegített testrészen sok vér van. Tehát többszörösen, célzottan, nem tudom máshogy csinálni, a vért nem tudom irányítani sehogy táblákkal, kizárólag, hát szinte kizárólag hőhatással. A hőhatására vértelt lesz az a részünk, amit hővel ingerlünk, és oda megy a vér, és a vérrel együtt minden hasznos komponens, amit én bevittem a szervezetben. Hát ezzel köszönöm meg a megtisztelő figyelmüket. Nem megyek bele már az apróbetűs részbe, csak azért van az ábrámon még jó pár vitaminnak a leírása, hogyha valaki esetleg kérné az anyagot, akkor pendrive-ra, illetve CD-lemezre szívesen átveszem. Ajánlom figyelmükbe. Nézzünk utána a vitaminok kérdésének, ugye itt az A-vitamin mire hat, szívesen, mondom, rendelkezésre bocsátom, kizárólag saját célra. Különböző vitaminok újabb eredményei mind-mind itt vannak. Ez már természetesen nem fér bele a mai előadásba. Hát remélem, hogy egy keresztmetszetet legalább tudtam adni a témáról, ha nem is mindig tudtam egészen konkrétan fogalmazni. Millióféle tápanyag kiegészítő, étrendi kiegészítő van. Én bízom benne, hogy meg fogják találni a megoldást. Ha valaki olyan bátor volna, hogy megkérdezni, hogy én milyen tápanyag kiegészítőt fogyasztok, akkor elárulom, hogy B-komplexet szoktam időnként fogyasztani a szellemi erő miatt, illetve lecitint szoktam időnként fogyasztani, bár lecitin ugye van a csírafélékben, van az olajos magvakban, de van olyan eset, amikor az ember nem fogyaszthat olajos magot, mert éppen este van, és nehezebben emészthető, viszont a lecitin serkenti a különböző működéseket, tehát mondjuk az epe kiválasztást, epe működést, epe tisztulását is. Ezen felül én mondjuk a növényi színanyagokat is gyakran fogyasztom, tehát a sűrített áfonyalékoncentrátum, cékla, granulátum, ugye szintén kapható, beszerezhető, ajánlom figyelmükbe, ugye a vákum szárított termékeket azért mondom el szándékosan, mert kiváló, tehát vízzel vissza, könnyen szállítható, akár egy vonaton is, bárhol egy kis víz kell hozzá, és ott a friss, lényegében frissnek számító céklalé, sárgarépalé, legkülönbözőbb levek. Ezeknek megkérik az árát, ez tény, viszont a technológia profi, és én megmondom őszintén, az Élelmiszeripari Egyetemen kiemelten taglalták főként ezt a típusú technológiát, ezért bátorkodom gyakrabban mondani, végre hosszú idő után találtam én is olyan technológiákat, amivel mégiscsak lehet valamit kezdeni, és mégiscsak van, aki elég bátor, hogy ezt elkezdje, és ne csak beszéljen róla, vagy tanítsa mindezeket. Úgyhogy a nyers levek, mint sűrített élelmiszerek, a légkoncentrátumok, az aszalványok, asszalt szilva, ha valaki megtehet, hogy otthon asszal almát, a legkiválóbb sűrített élelmiszer, még a vastartalma is mérhető, igen-igen jó hatása van mindezeknek. Ha valaki grapefruitot kifacsar, az abban lévő C-vitamin is mérhető mennyiségű. A citrusféléknek már sokkal kisebb a C-vitamin tartalma, mint régen, ezt aláírom, főleg a mesterségesen érlelt citrusféléknek, de kérem, hogy tessenek föllapozni a tápanyagtáblázatot, ha ilyen akár antikváriumban, akár az újabb típusot lehet kapni könyvüzletekben, könyvesboltokban. Lapozzuk fel, mennyi 10 dekagram grapefruitnak a C-vitamin tartalma, ha kifacsarunk mondjuk 2-3 az egyik reggel, tetemes, tehát meg merem kockáztatni, elég komoly C-vitamin mennyiséghez jutunk. Igaz, hogy nem 10 000 milligram, mint amennyit időnként szükségesnek tartanak, vagy 5 000, hanem ennél kevesebb, mondjuk lehet, hogy csak 500 lesz. Azt mondom, hogy a szervezet számára egyszeri fogyasztásra ez is igen, igen komoly teljesítmény. Úgyhogy a tápanyagtáblázatot mindig egyszerre nézzük a tápanyag kiegészítő ajánlásaival. A mák, az egyik fantasztikusan jó sűrített élelmiszernek tartom a mákot. Úgyhogy hát ezzel zárnám a soraimat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Az én részemről, tehát az én monológom ezzel véget ér, az idő is úgy látom eléggé elhaladt. Tessenek parancsolni, ha valakinek van, nyugodtan bárki hozzáfűzheti a saját tapasztalatait, ellenvéleményt, vagy megerősítő véleményt, tehát mi abszolút nem kötődünk sem gyártóhoz, sem termékhez. Én egy valamihez kötődök, az emberhez. Az emberi testnek a működéséhez engem kizárólag ez érdekel. És ha valaki gyárt olyan terméket, ami jó az emberek, akkor azt ajánlani fogom, és mindig is ajánlom a kedves hallgatóknak, amikor csak tehetem, akárki is gyártja, megbecsülöm. Mert az emberi testnek jó. Hogyha valaki ezzel jól jár, akkor örülök neki, gyártsa még tovább, és még többet belőle, hogy még jobb legyen. Megjegyzem, ha valaki szerintem sokat gyárt, akkor az önköltsége is csökkenni fog, és az meg nekünk nem rossz, ugyebár.